a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztényeket támogató magyar fejlesztés politikáról is tárgyalt a kanadai kormány és az ellenzék tagjaival, Azbay Tristan. Az üldözött keresztények védelméről és a magyar fejlesztés politika céljairól is tájékoztatta a kanadai kormány és az ellenzék politikusait, valamint egyházi vezetőket Ottawában. A külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps program lebonyolításáért felelős államtitkára tárgyalásait értékelve elmondta, hogy a liberálisok vezette kanadai kormány részéről részben találtak közös pontokat a fejlesztés politikai elképzeléseket illetően, míg a konzervatív ellenzéki politikusok teljes nyitottsággal állnak a magyar megközelítéshez az üldözött vallási kisebbségeket illetően. Azbay Tristan találkozott Christopher McLennannel, a kanadai kormány nemzetközi fejlesztésért felelős miniszterhelyettesével, akit tájékoztatott a Hungary Helps program működéséről, céljairól, ami részben az üldözött keresztények védelme, részben a migráció megelőzése. A fiataloknak szükségük van a közösségekre, a közösségi életre, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára, Mária Pócson. Nagy Varga Zsófia az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség őszi hétvégéjének alkalmából tartott beszélgetés előtt újságíróknak elmondta, az elmúlt 15-20 évre visszatekintve bebizonyosodott, hogy a fiataloknak ez az egyik legfontosabb igényük. A korábbi koronavírus járvány és a jelenleg a szomszédban folyó háborúval terhelt, zűrzavaros időszakok pedig megtépázzák őket lelkileg, emiatt egyfajta érzelmi hullámvasúton ülnek, tette hozzá. Ilyenkor van igazán szükség fogóckodókra, arra, hogy a gyökerekhez nyúlhassanak és tartozhassanak, hangsúlyozta a helyettes államtitkár, megjegyezve, hogy az ifjúság kutatások eredményei is ezt támasztják alá. Újságírói kérdésre a kormánypárti politikus elmondta, a kabinet több programmal támogatja a fiatalokat, ilyen például a középfokú intézményekben utolsó évfolyamon tanulóknak a jogosítvány megszerzésének támogatása, a 25 év alattiakat érintő SZIA-mentesség, a nyelvvizsga támogatása és a tehetséggondozó programok. Az a magyar, aki szívében magyar, aki közösséget vállal azzal a sorssal, amelyet az évszázadok rajzolnak ki a magyar nemzet számára, mondta Potápi Árpád János az erdélyi Szentegyházán az aradi vértanúk tiszteletére rendezett megemlékezésen. A nemzetpolitikai államtitkár szerint, bár szülőhelyük, származásuk, anyanyelvük alapján a vértanúk nem mindegyike minősülne magyarnak, ők a végsőkig vállalták ezt a sorsközösséget. A szabadságharc vértanúi elsősorban reményt adtak a nemzetnek azzal a méltósággal, amelyet a bukás után tanúsítottak, mondta. Emlékezzünk az 1848-49-es hősökre, mindazokra, akik az életüket áldozták a hazáért, és természetesen emlékezzünk azokra az emberekre is, akik névtelenül, de tovább vitték a nemzetet, mondta az államtitkár a székelyföldi megemlékezésen. A betegápolás hatékonyságának növelése érdekében javítani kell az egészségügyi intézmények közötti kommunikációt, mondta az Országos Kórházi Főigazgatóságot vezető Révész János, Balatonfüreden a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének konferenciáján. Fontosnak nevezte, hogy csaknem 50-en részesültek az elmúlt időszakban szakmai kommunikációs tréningben. A főigazgató kitért a szakdolgozói életpályamodell és az ápolás támogatói rendszer jelentőségére is. Deli Mária, az Országos Kórházi Főigazgatóság ápolási és betegbiztonsági igazgatója, a betegellátáson belül a szakmai együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Sport. Jövőre május 14-e és 18-a között kerül sor a Magyarország úti kerékpáros körversenyre, a Tour de Hongrie-ra. A Viadal honlapja szerint a jövőre 100 éves jubileumát ünneplő, 46. alkalommal sorra kerülő magyar körverseny az elmúlt évekhez hasonlóan 5 napos lesz, s a szervezők azt is elárulták, hogy ismét Pro Series viadalként szerepel a versenynaptárban, azaz a 2023-as és a 2024-es verseny után 2025-ben is a sportág második legmagasabb besorolású viadalai közé tartozik. Végül az időjárásról. Nagy részt borult idő várható, inkább az ország északnyugati felén harmadán vékonyodhat, szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között valószínű. Késő estére 9 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. A család Isten terve. Ezzel a címmel szervez konferenciát október 10-én az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és az EGRI Hittudományi Főiskola. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők a Bartók téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. További részletekért keresse fel az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem honlapját, az uni.eszterházi.hu. Szeretettel várnak minden érdeklődőt október 10-én a Család Isten terve című konferencián. Reklámot hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Adásunkban befejező részéhez érkezünk Szebenyi Péter előadásának, aki a Klímapolitikai Intézet munkatársa, és aki a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott előadást. Műsorunk második részében pedig Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense beszél a környezet és fejlődés témaköréről. Elsőként Szebenyi Pétert hallják.
Választjuk azt a fajta fenntartó megoldást, mert rengeteg ilyen lehetőség van már a világban, egyre több cég kezd ilyenekbe is investálni, illetve nagyon sok helyről ugye folyik maga ez a zöld történet, hogy miért jobb ez a választás, ezeket figyelni kell, meg kell ismerni a különböző hatásmechanizmusokat, hogy ki miért ajánlja mondjuk az elektromos autót és kinek. Ez városi közlekedésre kiváló dolog az elektromos autó, de viszont távolsági közlekedésre nem a legjobb megoldás, mert ugye olyan értelemben, hogy a fogyasztás szempontjából. Ugye keresni kell a különböző kínálat megoldásokat, pályázati lehetőséget ugye erről is hosszú, és ugye, hogyha ezek megvannak és használjuk, és pozitívak mondjuk a tapasztalataink, az érdemes megosztani ismerőseinkkel, barátainkkal, vagy a közösségi médiába, mert lehet, hogy akkor többen fognak adott témára, vagy adott lehetőségre úgymond áttérni. Volt egy szó már a tervezett elavulásról, és a tervezett elavulással többen foglalkoztak már, az intézet, ahol dolgozom, elég mélyen belementünk ebbe a témába, és egy tavalyi tanulmány jellemzés volt ezzel kapcsolatosan, és igazság szerint meglepő volt azt látni, hogy azért viszont sok ember hallott már elől, és sok esetben a garanciával kötik össze, hogy a garancia után az a tapasztalat, hogy a lejár a garancia, elromlik a készülék. Most olyan fajta törekvések vannak az Európai Unióban, ez a Magyarországon is, hogy az a körforgásos gazdálkodás, vagy a gazdaság pontosabban, hogy olyan termékek kerülnek piacra, amit hosszú távon lehet használni, és elemeiben vagy egészben meg lehet javítani, és vagy másba beépíteni. Tehát most ilyen törekvések vannak, nemrégiben az EU kiadta a körforgásos javaslat csomagát, ami így egész Európai Unióra vonatkozik, hogy például, hogy a gyártókat úgy fogják majd szabályozni, vagy lehetőség szerint úgy fogják szabályozni, hogy mondjuk egy telefon, ami mondjuk betört a képernyőm, nekem például betört, lejtettem, hogy azt könnyen lehessen javítani. Akár anyagilag is, de akár olyan is lehessen, hogy akár elemeiben szét lehessen bontani, és lehessen akkor már helyeket adni neki, ahol ezt megszerelik. Tehát ezek törekvések, amiket amúgy, ha belegondolunk, alapvetően kéne lennie, de még nincs, mert egy gazdaságilag maga a termék forgalmazóján, a gyártóján nem érte meg. Egy jó példa erre, pedig a PET palack is. Azt mondják, hogy a műanyagra, mert úgy lehet hasznosítani, a sokan nem tudják viszont, hogy maga a PET palacknak a kupakját többször úgy lehet hasznosítani, mert több termék készült belőle, viszont a maga a palack részét az egyszer, max. Kétszer lehet újra hasznosítani anyagába, mert amikor ezt felfújják, mert egy ilyen kis ilyen üvegcse, vagy nem tudom, minek nevezte, egy hosszúkás ilyen kis nem teszem be hitembe a szó, de ilyen alakú kis hosszúkás, ilyen, mint a kémcső alakú, igen, egy kupaka tetején, azt fel tudták fújni egy speciális géppel, és akkor kapja meg ezt az alakot. És viszont akkor roncsolódik a műanyagnak a szerkezete, és emiatt ezt a műanyagot nem lehet annyiszor újrahasznosítani, mint ahányszor, akár legtöbb esetben a gyártók ezt hangsúlyozni szokták. Vannak ilyen hulladékmentes kihívások, erről már volt szó, olyan értem, hogy itt Kecskeméten is volt egy ilyen csomagolásmentes május, ahol több olyan ember is megjelent, mutatnánk egy képet is itt. Ez viszont nem Kecskemét, viszont ez Debrecenben volt, előtte egy évvel korábban, de viszont Kecskeméten is volt, a helyi piacon volt ez az akció. Ha rákeresnek az interneten, akkor ott meg fogják találni azokat a fotókat, amit a helyi szervezők készítettek, és elküldtek akkor a gyönalapítványhoz. Illetve biztos hallottak önök is a műanyagmentes júliusról, ami egy nemzetközi kihívás volt, illetve mai napig is létezik, minden ugye júliusban kerül megrendezésre. Ez ugye arról szól, hogy az embereknek a figyelmét felkeltse az egyszer használatos műanyag termékekre, és ennek egyik eredménye, hogy tavaly az Európai Unióban a könnyen és egyszerűen használható műanyag termékeket betiltották. És ugye ez idén is lesz, mert jelenleg is vannak olyan termékek, amik lényegében nem könnyen helyettesíthetők, de viszont egyszerűen használatosak, ismét a PET-palacra tudok utalni, amik javarésze helyettesíthetőek lennének hosszú távú tartós termékek, ugye üvegkulacs. Kevesen tudják azt, ennek a edukációs kampánynak, egy kampány is volt emellett, a cigicsikmentes kihívás, arra szólította föl a dohányosokat, hogy ne dobják el a cigicsiket, hanem megfelelő helyre helyezzék, használjanak olyan fajta eszközöket, mint a zsebhamu tartó. Ez azt jelenti, hogy a zsebében van egy kis dobozka, ahol beleteszi a cigicsiket, és eltotyog a legközelebbi kukához, és szépen kidobja, mert legtöbbször az a hivatkozás, hogy nincs kuka, tökön eldobom. Másik sztoria még az ebben az egészben, sokan nem tudják azt, hogy maga a hagyományos marboló típusú cigicsikben 4000 féle toxikus kémiai anyag is lehet. És ugye ez kiültve a természetben, ugye szennyezi a környezetet, illetve az ott élőket. Pont 2 éve volt egy olyan kép, ami bejárta a világ sajtót, hogy egy madár élelmet ad a kis madárnak, a kis csibének, és a madár, az anyamadár egy cigicsikket adott a kicsijének a szájába, hogy akkor azt edd meg. Tehát az állatok nem tudnak különbséget tenni hulladék és élelem között, sok esetben megeszik. Ezért van az, hogy rengeteg tengerparti madárnak a gyomra tele van műanyag hulladékkal, vagy cigicsikkel, vagy akár öngyújtóval, és ezeket lenyelik, nem tudják megemészteni, kihányni se tudják, és emiatt halnak meg, vagy pontosabban halnak éhen, mert hogy telítődik a gyomruk ezzel a hulladékkal, ezekkel a hulladékokkal, és emiatt elpusztulnak. És ezért is a legkisebb számít alapon a cigicsikket is a megfelelő helyre kell minden esetben juttatni, és például egy cigicsikkel 1 liter, hát ez egy 1/2 liter vizet toxikussá lehetne amúgy tenni, ami már ugye ilyen szempontból ártalmas. Ugye dohányzás, nem kell mutatni ugye ennek az ártalmait, de alapvetően ugye a maga cigicsik, ez egy lényeg is lévő probléma. A egyes gyártók ki akarják amúgy vonni már ezt a terméket, mert vannak alternatív megoldások is, most nem megyek bele cigicsik vagy dohányzás alternatívákba, de alapvetően aki dohányzik, az valószínűleg találkozott már ilyen alternatívákkal. Illetve van egy másik kihívás, ami megszűnt. Megszűnt, mert megoldódott. Legalábbis Európai Unióban, ez a szívószálmentes augusztus, ami ugye arról szólította fel az embereket, hogy mondjuk a augusztusi időszakban, ha kiül valaki a tengerpartra, vagy a tópartra, és inne egy koktélt, akkor ne kérjen be a szívószálat, mert a szívószálral kapcsolatban is rengeteg olyan képkocka járta be világot, hogy teknősbék órából húzzák ki, és akkor ugye és egyéb dolgok, mint az állatvilágot főként sétette, illetve ugye ez a fajta szívószálak ugyanúgy, mint műanyagból készülnek, aprózódnak, hulladékot képeznek, és ártalmasak így. Ugye vannak a különböző zöld események, ez a társadalmi vonalata a lehetőségeknek, ugye ez volt a harmadik, amit a legelején mutattam. Itt vannak például a hagyományos szemészedési akciók, ugye amikor szedjük a szemetet, semmi extra. Volt egy pár éve, viszont a plogging bejött a köztudatba, a Svédországból eredeztető, ahol futva, kocogva szedik az emberek a szemetet. Van a trash tag, ami szintén nemzetközi ilyen kihívás volt, ami arról szólt, hogy fotózza a szemetes helyt, és takaríts ki, és utána csinálj egy fotót arról, a tiszta helyről, amit ugye te kitalítottál, és akkor ezt oszd meg a közösségi médiával, vegyenek rólad példát. Illetve van egy cigicsik szedő verseny is, amikor cigicsikkel szednek az emberek, és akkor versenyeznek, hogy kitedd többet. Emellett ugye vannak a felültetési akciók, különböző zöld előadások, például most vagyunk, illetve ilyen workshopok is. A Klimapolitika Intézete például tavaly rendeztünk a esztergomi Palatinus tónál egy szemészedési akciót, 125-ek el, kicsik és nagyok, és még a víz alatt is szedtük a szemetet, voltak búvárok, akik a ott lévő bányatónak a mélyéből szedték ki a szemetet. Miért? Mert az emberek oda is behajítják, főként téli időszakban a befagyott tóra ráhordják a hulladékot, és azt nézik messziről, amikor éppen beszakad a jég, és lezuhan a hulladék. Kocsikat is rá szoktak amúgy állítani, kocsikat is találtak így már benne. A digitális lehetőségek, ugye már többször utaltam, ugye erről beszéltem már a hulladékvadász, illetve a hulladék radar applikációról. Vannak olyan applikációk, például Ökonapló, amiben be tudjuk jegyezni azt, hogy ha ténylegesen elindulunk mondjuk ebbe a zöld irányba, milyen célokat értünk el eddig. De nagyon egyszerűek amúgy. Van egy olyan, hogy Waterbot, ez egy olyan fajta alkalmazás, hogy a több szabadnövényünk, kerti növényünk van, és néha-néha elfelejtjük őket meglocsolni, akkor ez az alkalmazás figyelmeztet minket arra, hogy most kell locsolni. Van egy olyan Servész nevű alkalmazás, ez például a komposztálóknak, vagy a nem tudó komposztálóknak segítség. Értem a nem tudó alatt, hogy akinek nincs lehetőség arra, hogy lakásban vagy kertben komposztáljon, lényegében találhat olyan embereket, akik otthon komposztálnak, és befogadják a zöld hulladékot, hogy helyettük lekomposztálják. Egyfajta a komposzt zöld hulladék megosztó alkalmazás. Magyarországon is több mint 1000 felhasználója van. Van egy ilyen szervezetnek különböző más applikációja. Volt korábban egy ilyen Kuvakkaland nevű alkalmazás, ami szerintem sajnos már megszűnt, de talán még iOS-en, tehát Apple termékeken még elérhető. Ez arról szólt, hogy bemutatja azt, hogy hova kell dobni a hulladékot a szelektíven gyűjtés szempontjából. Kicsiknek és nagyoknak is ajánlott, mert tényleg nagyon részletesen elmondja.
Zavar az eldobott szemét, vagy a miattuk elpusztult állatok látványa? Tennél ellene? Ha igen, akkor töltsd le a hulladékvadász applikációt, és vadászd le vele a hulladéktól feladat. Az alkalmazás letölthető iOS-re és Androidra is. Légy te is hulladékvadász!
Ez is, meg ugye a hulladékvadász is ingyenesen letölthető alkalmazás, és ugye az a lényege, hogy az illetékes önkormányzatot vagy illetékes szervet értesítik a bejelentők ezáltal névtelenül. Tehát igazság szerint senkinek semmi felelőssége nincsen, ahol a szempontból, hogy kivizsgálja majd az illetékes, és aztán a hulladékot el fogják szállítani. Az a baj, van bőven még most is, mit elvinni a határból. Zöld hírforrások, rengeteg olyan weboldal van, ahonnan érdemes tájékozódni ilyen környezetvédelmi témákban. Rengeteg ilyen van, többféle témában, ahogy mondtam, nem tudom mennyire látszik, ki melyiket ismeri, be is olvashatom az összeset, de alapvetően a zöld témákból is vannak olyan orgánumok, amik ténylegesen a cselekvésre buzdítanak, meg valami, melyik inkább főként a pánikkeltésre, vagy pontosabban a nézettség növelésre mennek rá. Érdemes inkább olyan fajta zöld hírforrásokat keresni, ami szakmailag is helytállóak, és ezekben elmélyülni, mint olyanokba, amik mondjuk ilyen a legtöbb mainstream médiában található hírértéket növelő klikvadász cikkek olvasgatása. Ugye a közösségi médiában is rengeteg olyan felület van, ahol lehet információt találni. Ugye a Facebook, ilyen Facebookos csoportok, rengeteg olyan zero waste, vagy hulladékmentes háztartás és társadalmi csoportok vannak, ahol el lehet mélyülni, belépve oda, emberektől lehet tanácsokat kérni, betenni egy kérdést oda, hogy nem tudom, hogy hogyan kell mondjuk szelektíven gyűjteni ezt a fajta hulladékot, és akkor elmondják ott, hogy akkor ezt lehet belement, ez nem mehet a szelektívbe. De ugyanez igaz a YouTube-ra, az Instagramra és a TikTokra is, tehát érdemes ott is szétnézni. Így vannak például hulladékmentes csoportok, ami említettem is, ez a háztartások hulladék nélküli csoport, vagy a zero waste minden napok, tehát ha hulladékkal szeretnénk foglalkozni. De vannak olyan fajta csoportok is, amik a hulladékot kreatív módon újra gondolják, ilyen például kreatív ilyen csoportok, kreatív hobbi csoport például, ahol hulladékból készítenek valami műalkotás, vagy festményt, vagy akár valami új használati tárgyat, de ugyanez igaz a kerti csoportokra is, amiket érdemes belépni, többféle van. A komposztoló csoport például, hogy a komposztálás olyan embereket gyűjtenek össze, akik ott tudnak így informálódni, illetve komposztálási tanácsokat kapni. Könyv ajánló, ugye könyvtárban vagyunk, több olyan könyv is jelent meg, maga a mainstream médiában is, mégis amellett is, amiket most így tudok még úgy ajánlani, talán nem hallottak önök erről, amik igazából egy kicsit másképp mutatja be magát a környezetvédelmet, mert van egy mainstream oldala a környezetvédelmnek, ami kicsit ráment a pánikkeltő, vagy politikai célú pánikkeltésre, és vannak ilyen vonala is, még van másik vonala is. Például az MCC, a Klimapolitikai Intézetének van egy ilyen zöld könyvei, amiket a MCC Press ad ki, ezeket ott lehet látni. Ebből leginkább van egy olasz úriember, a Francesco Giubielli, aki a természetmegőrzés című könyve, de alapvetően van egy dán úriember, aki nemzetközileg is ismert, elég nagy, magas szinten, Bernd Lomborg, aki a téves riasztást írta meg könyvét, ez egy bestseller könyv, arról szól, hogy maga ez a klímaváltozás fogalma egy kicsit túlságosan túl lett tolva annak ellenére, mint ami. És ugye rámentek egyfajta egy vonalról, mint politikai hangulatkertésre, illetve maga a megoldás viszont kevesebb energiabefektetés jelentene, mint maga a pánikolás. Tehát több olyan könyv is van, így ami szerintem környezetvédelemért, vagy környezetét tenni akaró embereknek érdemes elolvasni. És ezeket így tudnám így még pluszba ajánlani. És ami talán általában mindig elhangzik a számból egy előadásom vége felé, vagy végén, hogy minden beszélgetésnek, minden előadásnak ugye van egy haszna, bízom benne, hogy ezek után innen valaki elmegy, akkor egy-két tudás, vagy egy-két ismeretanyagot tud majd hasznosítani, vagy gazdagodott vele, de egy a legfontosabb az egészben, hogy nélküled, vagy nélkületek nem sikerülhet. Ez azért is mondom így, mert én foglalkozok ezzel, de annál több embernek kell ezzel foglalkozni, hogy egy zöldebb és egészségesebb világban élhessük, és ezért van ez a mottom, hogy nélküled nem sikerülhet.
Most Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense beszél a környezet és fejlődés témaköréről.
Az az utazás, amire most hívnám önöket, az egy nagy totál. Tehát most akkor megpróbálnánk az egészre ránézni, nem ígérem, hogy újdonságokat fogok mondani, de talán más megközelítésből. Az volt a kérés, hogy környezetről és fejlődésről beszéljek, mondja gondolatokat. Mind szaladhatnánk végig ugye ebben a nagyon rövid néhány percben. Mit érthetünk a fejlődés fogalma alatt? Ugye korán sem magától értetődő, épp a szünet előtti utolsó előadás beszélt arról, hogy a fenntartató fejlődés az ugye nem működik, de aztán hamar kiderült, hogy a fenntartató növekedés az, ami nem működik. Tehát akkor végül is, miről is van itt szó? Mi is az a fejlődés? És akkor a másik oldalról mi az a környezet? Ugye a környezet, a természet, amiben be vagyunk ágyazva, teremfeltételeket ad nekünk, mozgásteret ad nekünk, korlátokat ad nekünk. Mit lehet röviden mondani indikatívan arról, hogy ez most hogy áll? És hogyan befolyásoljuk most így együtt, mint emberek, és aztán mint hatóság, mint alkotók ezt a környezetet a terület használatunkkal. És hát mire tudunk akkor kilukadni? Az építészek, az építészeti hatóság az építő embereknek a teendőit, a prioritásait illetőleg. Ugye hát menjünk sorban, nézzünk egy pillanatra erre a fejlődés kérdésre. Ugye, hogyha elkezdünk felhajtogatni értelmező szótárakat interneten vagy a kövesfoszról levéve, akkor ilyesféle dolgokat találunk, jobbra jutás, érési folyamat, bonyolultabbá válás, élő lényekre vonatkoztatva, lehetőségek kibontakoztatása, teljesebb, tökéletesebb állapotra jutás. Ugye érezzük, hogy ennek van egy minőségi tartalma, és valahogy magunk is így magyaráztuk volna el a gyerekünknek, testvérünknek vagy unokánknak. Ha kicsit el akarunk emelkedni ettől a nagyon értelmező szintől, és a mögé akarunk látni, és erre hát volt már példa épp a bevezető előadásokban, akkor hadd hozzam ide a nagy fejlődés enciklikát, amit II. János Pál pápa írt, és amit érdemes elolvasni egy kiváló munka, bár hát ő nem szorul az én méltatásomra. Ugye tudjuk, hogy egyetemi tanár volt, filozófia és más tárgyakkal sokat foglalkozott, mielőtt pápa lett volna, és hát nagyon átfogóan, ugye értelemszerűen gondolt át jó néhány kérdést a hosszú pápasága folyamán. Ugye leszögezi kiragadott példákat csak hozni az enciklikából, hogy a fejlődés fogalma bizonyosan nem egyezik azzal, hogy az anyagi szükségleteinket kielégítsük a javak növekvő kínálatával, ráadásul a többieknek a rovására, hiszen a Földön ugye kevesen birtokolnak sokat, sokan szinte semmit, és ez a két véglet igazából tehetetlenné teszi mind a két végletet. A fejlődés nem, ugye ez itt a negatív oldal egyelőre, mi nem a fejlődés, nem a mértéktelen használat, sem az ember által alkotott, sem a természet által kínált dolgoknak a mértéktelen használata, a kötöttség nélküli birtoklása, hanem valami más, valami a társadalomból kiinduló dolog. Ugye a Valami, ami a társadalomból, valami, ami a társadalomból indul ki. És amire ő gondol, az ez a többek közt ez a pezsgős pohár diagram, talán sokan látták már, sokféle módon, ugyanilyen formában adják ki a gazdasági adatok eloszlása, vagy adja ki a gazdasági adatok eloszlása ezt a pezsgős poharat akkor, hogyha az Y-tengelyen, a függőleges tengelyen az emberiséget így felállítjuk libasorba jövedelmi helyzet szerint, legalul van a legszegényebb ördög, legfelül a leggazdagabb, és akkor ugye a felső 20%, az alsó 20%, hát látjuk, hogy ezek a megoszlások olyan 80-85% a felső ötödnek, és olyan 6% körül az alsó 60%-nak. És ugye ez nem csak az input, nem csak az, hogy mi jut, hanem nyilván ami jut, azt használjuk, és hasonló pezsgős porrat látunk a környezetre való visszahatásban is. Úgy megint egy kiragadott példa, hogy az üvegházgázok emissziója, a széndioxid emisszió, az a leggazdagabb 10%-hoz köthető, nem országokról beszélünk, emberekről, a leggazdagabb 10%-os réteghez köthető 50%-ban, és a legszegényebb 50%-a, a szegényebbik fele az emberiségnek, az a üvegházhatásnak csak kb. 10%-áért felel. Ezek azok a szélsőségek, és ugyanakkor ugye ezeken az ábrákon is látható, intuitívan érezhető törékenység, ez egy társadalmi törékenység egy ilyen helyzet, egy ilyen igazságtalan helyzet, amiről a pápa beszél, amikor azt mondja, hogy a fejlődésnek van egy erkölcsi dimenziója. Fejlődésnek van egy erkölcsi dimenziója, amelyik a teremtmények iránti tiszteletet is tartalmazza, a nem ember, a természetnek a nem ember részének a tiszteletét, és amelynek a kibontakozása, amelynek a megjelenése, az ugye a profitészség és a hatalomvágy által gátolt. De ha vissza akarunk térni megint csak inkább a szárazabb tudományos, természettudományos, társadalomtudományos fejlődés fogalomra, és onnan akarunk tovább menni, akkor annyit mindenképpen leszögezhetünk, hogy a fejlődés az egy minőségi jellegű változás, semmiképpen nem téveszthető össze, és nem csereszabatos a növekedéssel. A növekedés lehet fejlődés adott esetben, de a fejlődés nem azonos a növekedéssel, hanem valamely folyamatnak, dolognak, személynek, embernek a állapot javulása, helyzetének állapotának a javulása valamilyen szempontból. És ha a világunk olyan törékeny, amilyen, és erről hallottunk már délelőtt is, akkor bizony ilyen szempont a fejlődésnek az attribútuma vagy indikátora lehet, a biztonság növekedése, a stabilitás növekedése, a tartósságnak és az állóképességnek a növekedése is. Hát a fejlődésre ezt mondhatjuk el, akkor mi az a néhány dolog, amit itt érdemes ilyen röviden fölvetni a környezettel kapcsolatban? Ugye szó volt már az ökológiai szolgáltatásokról. Ugye mondtam, hogy itt az előadások rímelnek egymáshoz, ez tulajdonképpen egy nagyon jó érzés. Na, mik is ezek az ökológiai szolgáltatások, amik előkerültek két korábbi előadásban is? Ugye négy alapvető szolgáltatás típust különböztetünk meg. Ugye amire mindannyian könnyen gondolunk, az az, hogy élelem jön a természetes rendszerekből, meg víz, meg nyersanyagok. Aztán tudjuk azért azt is, hogy a természetes rendszerek, erdők, zöld felületek azért elnyelnek üvegházgázokat, ez nagyon fontos, bár több ilyen lenne. De hát a természet nem csak ezt tudja, és azért ebben is tisztában vagyunk, mert van olyan, hogy mikroklíma, mezoklíma, a nagy klimatikus folyamatok is természetes folyamok, a vízháztartás, vízmegtartás, vízkormányzás, víztisztítás, ugye szennyező anyagoknak egy bizonyos konténmentje, aztán fertőző ágenseknek a kontrollja, nagyon sok szabályozó funkciója van a természetnek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunk, amelyben befejező részéhez érkeztünk Szebenyi Péter előadásának, aki a Klímapolitikai Intézet munkatársa, és aki a Környezetvédelem a mindennapokban címmel tartott előadást. Majd a műsor második részében Zlinszky János, a Nemzeti Közszolgálat Egyetem docense beszélt a környezet és fejlődés témaköréről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ökumeném, az Evangélikus Egyház félóráját hallják.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Így szólt az Evangélikus Missziói Központ nyári konferenciájának mottója. Mai műsorunkban Szemerei János, evangélikus püspök, igei köszöntő gondolatait osztjuk meg, őt követően pedig a Deák házaspárt hallhatják, akik szóban és énekben tettek tanúságot hitükről. Deák László, kispesti evangélikus lelkészt, és Deák Gabriella, hittanárt hallhatják. Arról, hogy jártukban, keltükben, szolgálatuk során, iskolák folyósóin, hogyan éri el általuk Isten az ő szeretetével az őt korábban talán egyáltalán nem ismerő embereket. Tartsanak ma is velünk! Szemerei János evangélikus püspököt hallják.
Én egy igei köszöntőt hoztam, egy páli igét választottam. A Róma beliekhez írott levél 9. fejezetének a 16. versét. Ezért tehát nem azért, aki fut, nem is azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Ez az ige ismert, sokat hívjuk segítségül, mert nagyon mély igazságokat hordoz. Ugyanakkor hordozza azt a furcsa ellentmondást, hogy vannak nagyon igyekvő, törekvő emberek, akik nem jutnak sehova, általában sem, meg az Isten útján is vannak ilyen testvérek, vannak nagyon elkötelezettek, akik valahogyan mégis vakványkányra futnak, és így tovább. Szóval Pál apostol nagyon mélyen fogta meg ezzel az igével az igazságot, és ahhoz, hogy egy kicsit kibontsam, bibliai igéket hívok segítségül, egy történetet és két példázatot. Nem azért, aki fut. Márk evangéliumának a 10. fejezetében olvasunk a gazdag ifjúról, odafutott Jézushoz, és azt kérdezi tőle, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Megmondja Jézus világosan, tartsd meg a parancsolatokat, és akkor minden rendben lesz. Ifjú korom óta megtartottam, mondja ez az ifjú, és tulajdonképpen ekkor jön egy csavar a történetben, mert megjegyzi az evangélista azt is, hogy Jézus megkedvelte ezt a szimpatikus fiatalembert, de elmondja neki, hogy egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. És azt írja Márk evangélista nagyon kifejezően, hogy eltorzult az arc, amikor ezt Jézustól hallotta, és aztán kullogva elment. Megrendítő történet. Mert rávilágít arra, hogy lehet, hogy a lelkes odafordulásunk, meg az az elképzelésünk, amit mi az Isten követésről, Krisztus követésről gondolunk, lehet, hogy sok jó dolgot tartalmaz, de lehet, hogy van még benne valami hiányosság, és én azt gondolom, a missziói konferenciákban ezekre érdemes fölfigyelni. Ha olvassuk a páli igét, akkor azzal folytatódik, nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja. Egy példázatra utalok, Jézus mondta el, amikor is két imádkozó embert mutatott be, a farizeust és a vámszedőt. A farizeus kiáll, és elmondja a teátrális imádságát, hálát adok Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, stb. És nem vagyok olyan, mint ez a bámszedő itt mellettem. És akkor felsorolja, hogy mi jellemzi az ő hívő életét, és akkor említ ilyeneket, böjtölök hetente, kétszer, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Amit ő felsorol, az azért meghökkentő, mert tulajdonképpen ő túlteljesíti még a törvényben előírtakat is. Vagyis az Isten útján járatos szeméről beszélünk. És ott van mellette kontrasztként az a vámszedő, aki nem véletlenül írja úgy az evangélium, hogy szemlesütve imádkozik, mellét verve mondja, atyám, légy irgalmas, nekem bűnösnek. És ő teljesen igazat mond, tényleg bűnös. Tehát az életük alapján, ha összehasonlítanánk, a kettőt. Nyilvánvaló, hogy a vámszedő nem jön neki jól ebből az összehasonlításból. De Jézus értékítéleten nagyon meghökkentő. Mert Jézus azt mondja, hogy ez, mármint a vámszedő, megigazulva ment el, nem úgy, mint Amaz. És azt mondja hozzá, mert aki magát felmagasztalt, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, az felmagasztaltatik. És harmadik bibliai példaként hozom Lukás 15-ből a tékozló fiú történetéből azt a jelenetet, amikor a mindenért eltékozló fiú jön hazafelé, szétesve, szakadt ruhában, és azt írja a találkozásról Lukács evangélista: még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A tékozló fiúról szóló jézusi példázatnak ez a leggyönyörűbb része, mert azt mutatja meg, hogy ez az apa valószínű rendszeresen várta a fiát, és számolta az időt, vajon jön-e már az én fiam. Nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené, és ez a példázat azért izgalmas, és azért gyönyörű, mert itt Jézus tulajdonképpen az égi atyáról beszél. Nem azért, aki fut, nem a tökéletes és akár a túlteljesítő vallásos, aki, mint amilyen a farizeus volt, hanem azoké, akiket az Isten szeretete átölel, és kiket ölel át, azokat, akik őhozzá fordulnak, mert tudják, hogy szükségük van rá. Az első két történetben sem a gazdag ifjú, sem az a farizeus nem igazán gondolta, hogy még az Isten segítségére is szükség van, mert úgy gondolták, hogy az egyik megtartottam ifjúkorom óta, túl teljesítem a törvényt, Istennek már tulajdonképpen csak egy dolga van, hogy gratuláljon nekem. A keresztény embereket ez néha-néha megkísérti. A történet, illetve a példázatok gyönyörűen mutatják, hogy nem ez a mi reményünk. A mi reményünk a szerettei, az elveszettek elé futó apa, aki nem más, mint a szerető Isten, vagy hogyha még tovább fordítjuk az eseményeket, akkor ez nem más, mint az a Krisztus, akiben az Atya szeretete öltött testet és jött a földbe. Nem azért, aki fut, nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Róla teszünk tanúságot, ő benne bízunk, és őrá figyelünk, és azt kívánom, hogy Isten áldása kísérje a missziói konferenciát, hogy mind többen élhessék át azt, hogy amikor hozzátérnek, akkor az elénk futó Atya, a szerető Krisztus átöleljen bennünket. Amen.
Deák Gabriella éneke után a lélek hangoló második felében Deák László kispesti lelkészt hallhatják.
Kedves testvéreim, most arról beszélgetnénk, hogy ki honnan jött, akkor ezt a kérdést kétféleképpen is fel lehet tenni, egyrészt földrajzilag, bizonyára a különböző helyekről jöttünk, másrészt pedig lelkileg. Talán valaki nehézségből, valaki örömből, egészen más helyzetből jöttünk, de amivel megegyezhetünk, az két dolog. Egyrészt az, hogy van körülöttünk egy világ, amiben benne élünk. Egy olyan világ, amiben van ezernyi nehézség, ezernyi küzdelem, és sokszor talán azt a hibát követik el a keresztények, hogy erre fókuszálnak, hogy jaj, milyen ez a világ. A világ az mindig nagyon nehéz volt. Hallunk majd egy igét Nehémiás korából, hallunk majd egy igét a római világ korából, Pál apostoltól, és ugyanezek a dolgok ott is megvoltak. ezernyi probléma, ezernyi nehézség, ezernyi kísértés, de nekünk nem erre kell nézni, hanem arra, hogy Isten ebbe a világba szeretne feladatot adni nekünk. És az Isten azt mondja, hogy én bízom benned, hogy te meg tudsz állni abban az osztályközösségben, ahova én állítottalak, te meg tudsz állni abban a gyülekezetben, azon a munkahelyen, ahova én állítottalak. És én biztatásként most két olyan igét hadd helyezzek a testvérek szívére, ami az utóbbi időben nekem nagyon sokat jelentett. Az egyik az Pál apostolnak a második tesszalonikai levélben leírt sorai. Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóra való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan. Nagyon érdekes ez a szó, hogy elhívás, mert amikor valakit elhívunk magunkhoz, az azt jelenti, hogy szeretnénk, ha ott lenne nálunk. Meghívlak téged, elhívlak az én otthonomba, és azt szeretném, hogy legyél ott nálam. És közben a Bibliában pedig az elhívás az nem ezt jelenti. Ez sokkal inkább a megtérés. A megtérés az, amikor Isten azt mondja, hogy gyere hozzám, legyél itt velem. És a megtéréshez nagyon sok ember életében nem kapcsolódik oda az elhívás. Pedig Isten szól. Nagyon sok ma az olyan keresztény, hiszem, hogy meghallotta Isten szavát, szeretne Isten útján járni, de a cselekvő, megélt kereszténység az hiányzik az életéből. Nagyon nagy feladatunk egyrészt hálát adni azért, hogyha mi személyesen megláttuk azt a területet, ahol Isten látni akar minket, és ez lehet egy templomkert takarítástól kezdve, egy oltárdíszítésen át, gyermekbiblia kör vezetésig, nagyon-nagyon sok minden, és az a mi feladatunk, hogy valahogy ezt megértessük másokkal is. Csak egy példát hadd mondjak, Pál apostolnál nagyon jól látszik ez a kettősség. Ugye Pál apostol megtér, és amikor megtér, akkor elkezd valamit ott Damaszkuszban, majd utána évekre eltűnik. És mi történik évek múlva? Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Vagyis már Pál Isten gyermeke volt. És akkor a Szentlélek azt mondja, hogy arra a munkára válasszátok ki, amire elhívtam őket. A Szentírásban a elhívásnak a szava az a klézis szó, ami egyrészt jelent hívást, elhívást, meghívást, másrészt pedig jelent hivatást. Ugye szokták mondani, hogy annak van a legjobb munkája, aki pénz nélkül is ezt végezni. Hála Istennek én is ilyen vagyok. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És én nagyon örülök annak, hogyha itt olyanok vannak tényleg együtt, egy gyülekezeti munkatárs megerősítőnek, ez a célja, hogy az ember ezt a hivatását is megtalálja Isten országában. Hogy mire hívott engem az Isten, ott, ahol éppen vagyok. Mert nagyon szép dolog valóban Isten gyermekének lenni. De meg is kell mindezt élnünk. Mi most a Biblia órán Nehémiás könyvét vettük, már több mint 70 éve építik a templomot, a falat, a várost, és nem nagyon haladnak semmire. Közben azt látjuk, hogy Szimbálat és Tobia gyalászkodik, utána ilyen kisebb terrorcselekményeket terveznek, ezért úgy kell dolgozniuk, hogy egyik kezükben kömüves kanál van, a másikban pedig kard. És amikor Nehémiás ezt látja, akkor mond egy biztató mondatot. És ez a biztató mondat nekem nagyon sokat jelentett, és ez a mondat így szól: majd szemlét tartottam, és eléjük állva ezt mondtam az előkelőknek és az előjáróknak és a nép többi részének: ne féljetek tőlük, nagy és félelmetes úrra gondoljatok. Ez egy biztató, gondolja az Istenre, de jön a folytatás. Hanem harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Vagyis azt mondja, hogy te, ha itt az őrhelyeden megállsz, mint elhívott ember, aki tudja a hivatását is, azzal a családodért is harcolsz. Azzal az otthonodat is véded. Ha te olyan édesapaként mész haza, aki Istennek a hűséges katonája, akkor ez sugározni fog a gyermekeire is. Sugározni fog az otthonodra is. Építeni fogod a falat. Nincs olyan keresztény élet, aminek ne lenne hatása a környezetére. Akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy 2024-ben nekünk hűségesen meg kell állnunk, akkor az azért is van, mert ez hatással lesz a mi unokáinknak az életére. Mert nem mindegy, környezetvédelemből mondják sokszor, hogy milyen bolygót adunk tovább az unokáinknak. Nem mindegy, hogy mi keresztények milyen világot adunk tovább a gyermekeinknek. És ha ezt látják, ha ezt visszük haza, akkor abban óriási ajándék van. És milyen az, amikor valaki csak feszültséget visz haza, és engem milyen elgondolkoztatott az, hogy miért van sokszor az én életemben is az, hogy ezerszer udvariassal vagyok gyülekezeti tagokkal, ezerszer több mindent lenyelek és elfogadok, mint otthon a családomban. Az lenne, hogy mind a két helyen türelmesek lennénk. De mit viszek haza? És teljesen jogos, amikor a család ezt mondjuk számon kér, hogy bezzeg. Amikor felveszed a telefon, vagy csak mondok egy nevet Mari néninek, akkor megváltozik a hangod. És persze ez jó, mert lelkészként az embernek kell, hogy legyen, igen, hite, kitartása, türelme, de mit viszünk haza? Nehémiás azt mondja, hogy ne csak azt nézzétek, hogy most ti megvéditek magatokat a támadásoktól, ezzel megvéditek a gyerekeitek jövőjét és életét is. Van egy kifejezés, amit karizmatikus testvéreink gyakrabban használnak, ez a generációs átok kifejezés. Van abban valami, hogy nemzedékről nemzedékre, családokon keresztül mehet a nyomorúság, mehet a fájdalom. A szívem szakadt meg, tegnap egy testvérrel beszélgettem, messze lakik, de ilyen online közvetítésen keresztül találkoztunk, aki elmondja, hogy milyen volt az édesapja. Az édesanyja alkoholista volt, nem törődött vele, az édesapja elment dolgozni, hogy alig kapott enni, hogy olyan innivalókat és egyebeket kapott, amitől tönkrement a gyomra, és azóta is nem tud rendes munkát vállalni, mert állandó hasmenése van, hogy ez mit jelent neki, mit jelent, hogy koszos ruhába jár dolgozni, mit jelent az, hogy 6 évesen a betonos vödröt kellett hordoznia, és hogy most hogy próbál 40-valány évesen talpra állni, és egy másmilyen jövőt biztosítani az ő kis gyermekeinek. És én hiszem, hogy ez az átok meg tud törni, és az ember tud imádkozni, és ennek az embernek néhány hét van megkeresztelem a két gyermekét, aki nagyon-nagyon mélyről és messziről jött.
Én még mit sem tudtam róla, te már akkor szerettél. Anyám éhítől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, hogy nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem, ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem. Jézus, te vagy minden.
Deák László után felesége, Deák Gabriella hittanár tanúságtételét hallhatják.
Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél, ez számomra különösen is hangsúlyos, hiszen én egy olyan családba születtem, ahol a szüleim nem jártak templomba, de még Biblia sem volt otthon. Ennek a rövid kis bizonyságtételemnek, vagy kis beszámolómnak azt a címet adtam, hogy a folyosótól a konfirmációig. És ez már előre vetíti azt, hogy azon a szolgálati területen, ahol én szolgálok az állami iskolákban, sok esetben nem megoldott, hogy legyen egy hely, ahol meg lehet tartani a hittanórát, hogy mégis ennek ellenére, akivel minden helyzetben kell számolnunk, maga a Szentlélek Úristen meg tudja áldani azt az erőfeszítést, amikor odaszánjuk magunkat. Csongrád Csanád vármegyében található az a pici község, ahonnan én származom, Kövegy. 3 éves koromig éltünk itt a szüleimmel, majd Hódmezővásárhelyre kerültünk. Itt a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolába jártam. Nagyon tehetségesnek tartott a zongora tanárom, ezért Szegeden folytatódtak a tanulmányom az ottani konzervatóriumba, és jöttek a főiskolás évek, és már akkor tudtam, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Magyar énekszakon végeztem a Juhász Gyula tanárképző főiskolán. De aztán a 20 év alatt, mióta így Lacival együtt szolgálunk, mindig valahogy olyan családok kerültek a látószögünkbe, és olyan gyermekek, akik nem vallásos családból érkeztek, és mivel én is egy nem hívő családban nevelkedtem, ezért valahogy valami párbeszédet szerettem volna, valami hit szerepet betölteni az ő életükben, és ezért a Szegedi Gál Ferenc Egyetemen, a Katolikus Hittudományi Egyetemen elvégeztem előbb egy embererkölcs vallásismeret szakot, aztán egy etika tanári mesterszakot, és ezután jött az az én elhívásom, amikor az Úristen beállított abba a szolgálatba, hogy nincs menekvésem, kár az ösztöke ellen rugódozni, tehát ott akar látni azon a szolgálati területen, és olyan családoknak az életében, akikkel azért tudtam azonosulni, és tudok azonosulni, mert tudom, hogy milyen olyan családba nevelkedni. És aztán a hétköznapok kihívásai, amit említettem. Tehát, hogy nem magától értetődő az, hogy hol legyünk a gyerekekkel. Jelen pillanatban Kispesten 7 iskolában tanítok, átlagban 25-26 órában, a többi órát azt a párom viszi, ebben a tanévben 11 órája volt, és Kispest egy olyan közeg, ahol nagyon nehéz az evangéliumot hirdetni, tehát nagyon közel kell lenni a családokkal, beszélgetni kell sokat, és hát feltenném azt a kérdést, hogy mit gondolnak a testvérek, hogy az evangélikus hittant kik választják? Mert hogy Kispesten ennyi evangélikus nincs, az biztos. Én úgy szoktam őket nevezni, hogy sehova tanulj. Vagy eljutott már katolikus templomba, vagy éppen az ezoterikus tanok azok, amik inkább megragadták. Tehát sehova tanulj. Tehát ebben a káoszban szinte kell megszólalni, és hogy hol van az előnye annak, hogy mégiscsak a folyosón tartom a hittant, hogy látható vagyok. A Prédikátor könyvéből én ezt úgy fordítottam le, ezt az igét, hogyha állandóan tökéletes körülményekre vársz, akkor sosem fogsz semmit véghez vinni. Tehát, hogyha azon aggódtam volna, és volt olyan hitoktató, aki feladta nem a mi felekezetünkből, hogy nem kapott termet, és ő folyoson egy gyerekkel, két gyerekkel nem fogja vállalni a hitoktatást, inkább járjon tovább etikára a gyermek. Kitartóan ott voltam a folyosón, és bár tudom, hogy nagyon nehéz egy folyosói hittan során a liturgikus keretet megadni, hogy ott legyen imádság és gitár, de elég elszánt voltam. A folyosón is ott volt nálam a gitár, és így egyre több gyerek hallotta, és ebben az iskolában, ahol végig folyosón voltam, most már minden évfolyamon, és nem csak egy-két fős csoportok vannak, hanem nagyon sok. Az egyik barátunk mondta azt, hogy az Úristen nagy dramaturg, úgyhogy rendkívül sokat segít az ő szervezőkészsége és áldása, hogy így áldja meg a munkánkat. És aztán a folyosótól a konfirmációig. Sokszor voltam elkeseredve, hogy vajon ebédidőben, amikor tartom a hittanórát, és 2-3 osztály elmegy mellettünk, a szavam se lehet érteni, vajon mi marad meg a gyerekekbe? És ebből az iskolából lett mindig a legtöbb konfirmandusunk. És olyan családoknak a gyermekei, akik nem evangélikusok, nem hívő családok. Nem tudom, mennyire kivehető a képeken. Ezek a kislányok azért nagyon-nagyon érdekesek, mert hogy 5 évvel ezelőtt Egyiptomból érkeztek meg az egyik állami iskolába. Ők kopt keresztények, és egy szót nem beszéltek magyarul. Itt is szintén a folyosón tartottam az órát, csak látták, hogy énekelek, meg a Biblia is ott van. Beépültek a mi csoportunkba, most már ők elköltöztek vidékre. Úgy fogad be a testvért, mint Krisztus tégedet, szoktuk énekelni az Isten tiszteleteken. Hát én is ezt átélhettem, és annyira jó volt, hogy egy lelki támaszt nyújthattunk ezzel a kis csoporttal, ezeknek a menekült gyerekeknek, és a két kislány ennek hatására konfirmált nálunk a gyülekezetbe. És aztán, ami külön öröm volt számomra, hogy a család is befogadott, és a legkisebb gyermeknek a keresztelőjén is ott lehettem, és a pici babán látnak egy piros szalagot, ami Jézus Krisztus megváltó vérét jelképezi. És az egyetlen egy kérdés, hogy milyen eszközeink lehetnek arra, hogy a hitüket kevésbé gyakorló családok gyermekeit motiválni tudjuk, érdeklődésüket fenntartani tudjuk, mert meggyőződésem, hogy a hitoktatásban rejlő áldásokat azt a gyülekezet közössége fogja kibontani. Egy egy-két fős hittanórán a gyerek nem élheti át azt, amit a gyülekezetben átél a közösségben. És emiatt nagyon-nagyon fontos, hogy olyan gyülekezeti alkalmakra hívogassuk őket, amikor például kirándulás van, vagy éppen a hittantáborok. Külön öröm számomra, hogy ezek a szülők, akik kijelentik, hogy ők nem is szeretnének templomba járni, tehát addig jó, amik a hittanórát bent lehet tartani az iskola falain belül, de a gyereknek engedik, elengedi hittantáborba, és akkor az országos evangélikus hittanversenyen az állami iskolás csapatainkból pont azok a gyerekek jönnek versenyezni, akik még meg sincsenek keresztelve, és nagyon szép eredmény. Igen, mind a három csoportunk is tovább jutott, és minden korosztályban tudunk indítani. Tehát ez külön öröm ezeknek a szülőknek, hogy a gyermekük egy hittanversenyen vesz részt. Boldogok lennénk, hogyha templomba is végre elengednék őket, de nagyon sokat imádkozunk ezért, és teszünk. Nagyon szeretem Augustinusnak ezt a mondatát, hogy benned égnie kell annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban. Ahogy magamnak is meg szoktam fogalmazni, hogy lelkesedve lelkesíteni. És ez lesz, hogy Gyökösi Bandi bácsi írja egy könyvébe, hogy fertőző, ez a jó fertőzés, hogy át tudom adni azt a lelkesedést, és ez az, ami vonzó lesz a gyermekek számára, hogy itt valami olyan kincs van a birtokunkban. Ezzel nem készültem, de muszáj most ehhez elmondanom. Februárban nagyon súlyos beteg lettem. A gerincsérvem, nem is tudtam róla, hogy van ilyenem, kiszakadt, és 3,5 hétre lebénultam. És nem jutottam műtőbe. Ez alatt az időszak alatt folyt a hittanverseny, és amikor lebénultam, a gyerekeket nem tudtam elkísérni, viszont jött a hír, hogy mindegyik csapatom első helyezett lett, tehát mennek az országos versenyre. És akkor imádkoztam az Úrhoz, hogy Uram, lehetetlent kérek tőled. Tudom, elmagyarázták az MR felvételt, hogy kell azt értelmezni, de muszáj talpra állnom, nekem muszáj ott lennem az országos versenyen. És ráadásul a János evangéliuma volt a feladat, és nagyon szerették azt a történetet, amikor a Betesda tavánál Jézus meggyógyítja a beteget. És feltámadás ünnepére lábra álltam, mentem az iskolába, és a gyerekeknek azt bemutatni, hogy Jézus ma is gyógyít, mert nekem is azt mondta, hogy kelj fel és jár. Ez akkora csoda és öröm volt számomra. Messze még a gyógyulás, vagy lehet, hogy nem is lesz, de annyira megerősítő, hogy a szenvedéseinket is felhasználja az Úr sokszor mások javára.
Mai lélekhangolunkban az Evangélikus Missziói Központ konferenciájáról osztottunk meg üzeneteket. Elsőként Szemerei János evangélikus püspököt hallhatták, őt követően Deák László kispesti evangélikus lelkészt és vele közösen szolgáló feleségét, Deák Gabriella hittanárt. A 2024. évi missziói konferencia minden hangfelvétele és arról szóló beszámoló képek megtalálhatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelynek címe missio.lutheram.hu. Visszajelezhetnek nekünk, kereshetnek minket kérdéseikkel levélben az evmis@lutheran.hu e-mail címen, vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. További jó rádiózást kívánunk, szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Az elmúlt percekben az Evangélikus Egyház fél óráját sugároztuk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián.